Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, az ő szent fiától, a mi Urunktól. Amen. További segítségünk jön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Szeretett testvéreim, halljátok meg Istenek igéjét, ugyanint hozzánk szól a Máté írása szerinti evangélium 12. részéből, az első 10 versből eképpen. Abban az időben a vetéseken áthaladt Jézus szombatnapon. Tanítványai pedig megéheztek, és kezdték a kalászokat tépni és enni. Látván pedig ezt a farizeusok mondának néki: íme a te tanítványaid azt cselekszik, amit nem szabad szombatnapon cselekedni. Ő pedig monda nékik: nem olvastátok-e, mit cselekedett Dávid, mikor megéhezett vala, ő és akik vele valának? Hogyan ment be az Isten házába és ette meg a szentelt kenyereket, amelyeket nem vala szabad megennie néki, sem azoknak, akik ő vele valának, hanem csak a papoknak. Vagy nem olvastátok ki a törvényben, hogy szombatnapon megtörik a papok a szombatot a templomban, és nem vétkeznek? Mondom pedig néktek, hogy a templomnál nagyobb van itt. Ha pedig tudnátok, mi ez, irgalmasságot akarok és nem áldozatot, nem kárhoztattátok volna az ártatlanokat. Mert a szombatnak is ura az embernek fia. És távozván onnan méne az ő zsinagógájukba. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, milyen más az embernek a gondolata, aki tartja az ő vallását, a törvényét, a gondolatát, de nem jutott el az élő Istenig. Köszönjük, hogy te olyan más vagy, mert te magad vagy az élő Isten, aki törvényt alkottál. Köszönjük, hogy a te szereteted mindig felülírja a rendet. Mert a legnagyobb rend a te szereteted, amely életet ad, megtartja az életet, megerősíti az életet, beteget gyógyít. Erről hallhattunk az elmúlt héten minden alkalommal. Köszönjük, hogy tanítottál bennünket a te szeretetedre. Kérünk téged, hogy ezt a mostani alkalmat is igéd és lelked munkája által használd fel arra, hogy hadd tanuljunk tőled, hogyan kell helyesen, jól szeretni. Hadd tanuljunk tőled, hogy hogyan kell téged látni, mert hiszen nem a magunk munkáját, nem egy kiadott, tőled független munkát vagyunk hivatottak elvégezni, hanem a te munkádba akarsz bennünket beállítani, amelyet csak a te lelkeddel lehet végezni. Így kérünk, hogy hadd találjunk most újra még mélyebb kapcsolatot te veled, igéden keresztül. Hadd lássunk meg téged. Hadd legyen ez az Isten tisztelet egy csodálatos találkozás veled, hogy megerősödve és kiküldve mehessünk tovább a mi útunkon és a mi szolgálatunkban. Így kérünk, hogy áld meg ezt az Isten tiszteletet, és légy jelen benne. Amen. Szeretett testvéreim, halljátok meg Istennek igéjét, ugye, mint hozzánk szól, a Máté írása szerinti evangélium 12. részéből, a 10. versről a 21. eképpen. És íme valahott egy elszáradt kezű ember, és megkérdék őt mondván, ha szabad-e szombatnapon gyógyítani, hogy vádolhassák őt. Ő pedig mondanékig, kicsoda közületek az az ember, akinek van egy juha, és a szombatnapon a verembe esik, meg nem ragadja, és ki nem vonja azt. Mennyivel drágább pedig az ember a juhnál? Szabad tehát szombatnapon jót cselekedni. Akkor mondd annak az embernek, nyújts ki a te kezedet. És kinyújtá, és olyan éppé lőn, mint a másik. A farizeusok pedig kimenvén tanácsot tartának ellene, hogyan veszíthetnék előt. Jézus pedig észrevévén ezt eltávozik onnan, és követi őt nagy sokaság, és ő meggyógyítja valamennyájukat. És megfenyegeti őket, hogy őt ismerté ne tegyék. Hogy beteljesedjék Ézsaiás próféta mondása, aki így szólt. Íme az én szolgám, akit választottam, az én szerelmesem, akiben az én lelkem kedvét lelé, lelkemet adom ő belé, és ítéletet hirdet a pogányoknak. Nem verseng és nem kiált. Az utcákon senki nem hallja szavát. A megrepedezett nádat nem töri el, és a pislogó gyertyabelet nem oltja ki. Még nem diadalomra viszi az ítéletet. És az ő nevében reménykednek majd a pogányok. Szeretett testvérim, ebben az evangéliumi ige szakaszban, csak úgy, mint nagyon sok másikban is azt láthatjuk, hogy Jézus Krisztus megütközik korának nagy vallásos hívőivel, a farizeusokkal. Nagyon sokszor fordul ez elő az evangéliumokban, hogy újra és újra összeütközik Jézus azokkal, akik önmagukat valami nagyon vallásos embernek látják, amely koruk társadalmának, és mivel a társadalom és a vallás valahol nagyon szorosan összefüggött az akkori Izraelben, tehát koruk társadalmi és vallási vezetői is egyben ők, kiderül róluk, hogy mindig szembeállnak Jézus Krisztussal. Egy-egy van közöttük, aki egészen másképp néz Jézusra, és látja azt, aki valójában Jézus. Ebben az igében is megütközik, úgy lehet talán mondani, az élő hitnek a valósága, az Istenbe vetett valódi hit, és az a fajta vallásos hit, amely sosem jut el az Istenig, és sosem lesz belőle élő kapcsolat. Az egyik oldalon ott áll Jézus Krisztus, aki bemutatja az élő hitnek a valóságát. Azzal, hogy az valami olyan, amely azt jelenti, hogy találkozni az Istennel, És mert találkozik és kapcsolatba jut az ember az Istennel, ezért eljut egy mély, valódi Isten ismeretre. Nem csak azt tudja, ami le van írva róla, ami megirattatott, mint az ő parancsolata, hanem egy személyes ismeretség kezdődik el az embernek az életében, amikor megismeri az Istent igazán. De a farizeusokra ez nem jellemző, azonban egy dolgot senki sem mondhat, azt, hogy ők nem volnának vallásos emberek. Milyen furcsa. Milyen félelmetesen diszonáns ez a kép, ami elénk tárul ebben az igében. És milyen félelmetes ez az igazság, amit most így megpróbáltam egy kicsit poentírozni, kiemelni, aláhúzni, hogy ők nagyon-nagyon vallásos emberek. Nem az velük a probléma, hogy ne lennének vallásosak. Mégis ez a furcsa vallás valahol az élő Istennel nem találja a kapcsolatot. Talál valamivel a kapcsolatot, amely úgymond talán úgy lehetne megfogalmazni vagy mondani, hogy az Isten itt hagyott valamit, hogy ezt cselekedjétek, ezt tegyétek, és akkor én megáldalak benneteket. De egy idő után az ő számukra eltűnik az Isten, és marad az a valami, a törvény, amelyben gondolkodnak, amihez képest kezdenek mérni, és tulajdonképpen semmi és senki nem érdekli őket, az derül ki ebből az igéből, csupán csak az, hogy a törvény, amit az Isten mondott, ami a mi vallásunknak a központja, az teljesüljön. Az, hogy közben valaki éhezik, az, hogy közben valaki sorvad kezdően marad, az, hogy közben valami, egy állat, az beleesik a berembe, az kibírja. Két napig is még ott. Az nem érdekes. Csak a törvény teljesüljön. Tehát nem lehet rájuk mondani azt, hogy nem volnának vallásosok. És mégis kiderül, hogy önmagában az, hogy valaki vallásos, az nem mindig egyenlő az élő hittel. Sőt, nagyon sokszor előfordul, hogy egyáltalán nem egyenlő az élő hittel. Valaki képes betartani különböző rítusokat. Ma is így van ez. Eljön a templomba, eljön nagy ünnepekkor a templomba, megtesz bizonyos dolgokat, akár adakozik, akár még néha szolgálatot is vállal, de tulajdonképpen mindannak, ami az egyházi életnek, a templomba jövésnek a célja, hogy egyszer élő hitre jusson, hogy Istenhez úgy jusson el, hogy kapcsolatot találjon vele. És a kapcsolatban megismerje azt, hogy ő amikor mond valamit, akkor mire gondol? Mert Isten ismeret áll mögötte, amikor ért valamit tőle. Na, odáig nem jut el. Megelégszik azzal, hogy kipipálja, eljöttem, meghallgattam, szép beszéd volt, leszűrtem, amit én le akarok szűrni, de nem jut el az élő hitre. És ezekkel a farizeusokkal a baj, az, hogy itt van egy törvény, a szombatnapi törvény, és azt úgy értelmezik, mint ahogy a világban is manapság értelmezzük, és nem is lehet és kell másképp értelmezni a törvény, vagyis betű szerint. Ugye, amikor a jogban, akár egy bírósági tárgyaláson, akár más fórumokon valaki így említ meg egy dolgot, hogy de az törvény szelleme, más mond. Mindig azt mondják neki, hogy ne haragudj, kedves barátom, a törvénynek nincsen szelleme. A törvényalkotó gondolatát te nem ismertél, nem jártál a fejébe, csak egy dolgot tudhatunk, azt, hogy a törvény betűje mit mond. És az betű szerint kell érteni és megtartani. És ha valaki megszegte, akkor betű szerint kell értékelni, hogy milyen módon és mennyire szegte meg. Így van ez a világi jogalkotásban. De egyedül egy helyen azért nincs így, ez pedig az Isten törvénye. Az Isten törvényénél pont az a baj itt ezen a ponton, hogy ők nem értik. Nem értik a törvénynek a lényegét. És éppen az a baj, hogy a törvényt nem olyan módon gondolják megérteni, ahogyan azt igazándiból meg kell érteni, hogy útmutatás. Egyébként érthetetlen a dolog, mert tudnélik a héberben a Tóra, így hívták ugye Mózes öt tekercsét, a törvény, amit így fordítunk mi le, azt jelenti, hogy útmutatás. Útmutatás, ami az életre vezet. Ha a 10 parancsolatot megnézzük, akkor a 10 parancsolat mindegyik igéje kivétel nélkül úgynevezett imperfektumban áll, azaz egyszerű jövőidőben. Egyszerű jövőidőben, azaz ígéretes formájú. Van egy ilyen jellege az egész tíz parancsolatnak, hogy imperatívus, tehát, hogy parancsoló hang nem van, azt mondja, hogy ne ölj. De maga, ahogy le van írva, ígéret, azt mondja, nem fogsz ölni. Nem fogsz ölni, mert hozzám tartozol. Nem fogsz lopni, mert én veled vagyok, mert én vagyok az Istened. És ahogy elcsúszik ez az egész szombatnapnak a kérdése, Isten a szombatot nem másért adta, mint azért, hogy az emberért legyen a szombat, hogy az embernek legyen egy napja, amikor nem a mindennapi dolgaival foglalkozik, nem állandóan és újra azt cselekszi, hogy termelni, pénzt keresni, dolgaimmal foglalkozni, mert mindaz, amit ezáltal teszünk, és mindaz, ami ennek az eredménye, itt fog maradni a Földön, amikor elmegyünk. Isten azért adta a szombatnapot, hogy legyen egy nyugalom napja, legyen egy megpihenés, legyen egy örömnek helye az időben, hogy az ember örülni tudjon mindannak, amit elvégzett. És legyen legfőképp találkozási időpont a Teremtő és Megtartó Istennel. Ezért adta a szombatot az Isten, az életért. És mit látunk itt, hogy ezek a farizeusok tulajdonképpen az élet ellen beszélnek. Tőlük nyugodtan a tanítványok maradhattak volna éhen egészen az hét első napjának kezdetéig. Nem? Nem volt volna szabad nekik kalászokat tépegetni és enni. Ő szerintük nyugodtan éhesedtek volna még egy napot. Az lett volna a helyes. A törvény betűje szerint. A száradkező, hát ha eddig várt, eddig nem volt sürgősnek, akkor még most sürgős. Nyugodtan maradhatott volna még száradkező egy teljes napig. És hát a jó is valahogy kibírja, a bárányka is kibírja majd a verem mélyén. Még egy napig, szerintük. Jézus Krisztus pedig bemutatja azt, hogy van ez valójában, hogy az Isten mire gondol. És ez az első üzenet, amit el akarok neked mondani ezen a mai napon, hogy ahogyan Jézus látja ezt a kérdést, és bemutatja, na erre az ismeretre, erre az Isten ismeretre el lehet ám jutni. Jézusnak a sajátja volt ott és akkor, hogy teljes belső ismerete volt, mint kijelentő Istennek az Ószövetség minden történéséről. Egyben mondja az idevágó ige szakaszt, hogy nem emlékeztek? Amikor Dávid az ő legényeivel futott Saul elől, és rettetesen éhesek és fáradtak voltak, és bementek a papokhoz, és kértek tőlük kenyeret, akkor adtak nekik. És az Isten nem bántotta őket érte, mert a szombat az életért van, és nem az élet ellen. És az a törvény is, ami a szent kenyereknek a törvénye, az is az életért van, és nem az élet ellen. És Jézus bemutatja azt, hogy Dávid, akit olyan nagyra tartotok, Dávid, akinek a sírja itt van nálatok, Dávid, akinek az életén alapszik, az életén bizonyságtételen, a harcain alapszik az, hogy Júda olyan, amilyen. Na ő ezt megtehette. Szóval elmondja, hogy a papok is, amikor megtörik a szombatot, mert a templomban foglalatosságok van, akkor nem vétkeznek. És elmondja azt is, hogy nagyobban itt a templomnál. Szépen megmutatja, rávezeti őket a törvénynek a lényegére, hogy az életért van, és nem pedig az élet ellen, mert ismeri az ő mindenható édesatyának gondolatait. És az az első üzenet ennek a mai igének, hogy te is lehetsz ám ilyen. Ha élő kapcsolatodban, vagy ha még nincs, és élő kapcsolatra jutsz az Istennel, belülről fogod őt ismerni, hogy ő milyen. Hogy miért mondja, hogyan mondja. Nem bötű szerint nézed majd, és törvényeskedsz, mint olyan sok keresztjén törvényeskedik másokkal. Mert ezt így és így kell csinálni, és sehogy másképp nem lehet. És hivatkozik a törvényre. Nem tudván, hogy a törvény önmagába megöl. Csak a hit az, ami megelevenít. A betű megöl. Nagyon szépen elmondja ezt Pál apostol, amikor elmondja azt, hogy ha önmagába csak az írást olvasod, A betű az halott. A betűből nem származik élet. Ha az írás viszont úgy olvasod, hogy az Isten lelke által élet fog belőle származni, akkor benne van a hatóerő. Akkor megértem azt, hogy miért és hogyan vonatkozik ez az én életemre, amit éppen olvasok, akkor élet származik belőle. Isten törvénye lelki dolgokat céloz, és azt kellene érteni igazán, azt kellett volna érteni Izraelnek is igazán. Az életért és nem az élet ellen van, de ők ezt sem tudják, és milyen furcsa, mert ha tovább olvassuk az igét, akkor nem is akarják megtudni. Mert azt látjuk, hogy amikor Jézus elmondja ezeket, akkor tulajdonképpen, hát hogyha az ember mindenféle kötöttségtől, mindenféle érdektől, meg mindenféle előfeltételezéstől függetlenül rátekint arra, amit Jézus elmond, el kellett volna fogadni az ő magyarázatát. Azt kellett volna mondani a farizeusoknak, hogy tényleg, nem gondoltunk rá. Nem gondoltunk arra, hogy van egy ilyen eset, amikor az Isten felülírja önön törvényét az életért. Mert hiszen a szombat tényleg az életért van. Nem. Ők tovább mennek, és már nem is akarják tudni az igazságot, hanem ragaszkodnak az ő vallásukhoz. Ez a pont, amikor átlép egy olyan határt, amit talán már ezek az emberek nagyon sokszor átléptek, hogy nem az Isten áll a középpontban, hanem a vallás. A vallás az ő Istenük. Vallásosságok a vallásosságukig tart. És azt célozza, és nem mást. És milyen furcsa, előbukik, előjön, megerősödik egy lelkiség, ami minden vallásosság ellenére végül is Isten gyűlölő. Ó, de sokszor csinálja meg ezt az Isten az emberrel. Amíg Jézus nem jön, nézzétek meg, a farizeusok a legmegbecsültebb, legrendesebb, legbecsületesebb, leginkább olyan emberek, akinek az életére érdemes odafigyelni, akik példaképek lehetnek, de amikor Jézus megjön, akkor mi történik? Hogy lehull az álca, lehull az a kép, amit önmagukról kialakítottak a társadalom előtt, és kiderül, hogy kicsodák ők valójában, és milyen lelkiség van. És amikor Jézus elmondja nekik, hogy ne gondoljátok, hogy igazatok van ezzel a szombatnapi kérdéssel, mert az életért adta az Isten, lássátok meg, és hozza a bibliai példákat, akkor mi történik? Az történik bennük, hogy nem megtérnek, hanem inkább ítéletre erősödnek meg. Megerősödik bennük egy szándék, ami addig is ott volt, nem véletlenül pösztörgették őt állandóan Jézust. Nem véletlenül kísértették őt állandóan Jézust, talán ők maguk sem vallották be önnön maguknak, hogy miért is csináljuk mi ezt végül is. És milyen különös, egyszerűen az Isten megerősíti őket arra, amik valójában kibukik belőlük, hogy Isten gyűlölők, és kibukik belőlük, hogy meg kell halni, meg kell ölni, meg kell öletni a Krisztusnak. És ma is így van ez. Sokszor Isten odalép valakihez, és megerősít benne egy negatív szándékot. Bár az az igazság, hogy maga az Isten üzenete akkor sem negatív, nem akarja a bűnös halálát. Hanem milyen különös, hogy Jézus elmagyarázza nekik, hogy még sincs igazatok. És ez mégis megerősít őket a majdan elkövetkező végső ítéletre. Kiderül, hogy Isten gyűlölők, akik csapdát állítanak újra Jézusnak, nem jön a zsinagógába, ott van egy ember, akinek az egyik keze száradt, használhatatlan, egy ilyen kis lógó, csonk, valami, mert nem lehet fogni, amely, hogyha valaki ránéz, akkor taszító. Odállítják ezt az embert, és felteszik a kérdését, na, szabad-e szombatnapon szárat kezdő gyógyítani? Milyen furcsa, hogy miközben ők azt gondolják, hogy kiugrasztják a nyulat a bokorból, közben pont fordítva történik, hogy az Isten megerősíti őket arra, amik valójában, hogy megjelenjen, hogy kiderüljön, hogy kicsodák ők, és megerősödjön valami, megszilárduljon az, akik ők valójában egy Isten gyűlölők. Kiderül, hogy csapdába akarják csalni Jézust. Miért? hogy elveszítsék őt. Hogy legyen mivel vádolni Jézust. És Jézus még most sem mond le róluk, hanem egyszerűen tovább megy, és azt mondja, hogy hát van-e olyan ember közöttetek, aki ha beleesik a juha a gödörbe, nem húzza ki még azonnal, ha bár szombatnap van. Még mindig menteni akarja őket. Még mindig a szívüket győzi meg, és ez még jobban ellenállóvá teszi őket. Szóval láthatunk egy gyönyörű szép történetet, a hitnek egy különös történetét, az élő hitnek a történetét, hogy milyen más. Milyen más az élő hit? Szemben a farizeusok hitével, akik vitatkoznak, mit mond a törvény, hogy mond a törvény, szabad-e, nem szabad-e? Jézus pedig azt mondja ennek az embernek, aki nyilvánvalóan nem tudja kinyújtani a kezét, hogy nyújts ki a te kezedet. Ez egy nagyon fontos dolog ám, ami így történik. Mert bemutatja a hitnek a lényegét. Nem tudja kinyújtani a kezét, és mégis Isten azt parancsolja neki, hogy nyújtsa ki a kezét. És itt az élő hitnek a döbbenetes lényege, hogy ez a férfi nem kezd el vitatkozni, hogy hát Uram, hogy mondhatod nekem, hogy nyújtsam ki a kezemet, amikor éppen az a bajom, hogy nem tudom kinyújtani, hogy használhatatlan, hogy csak lóg itt nekem, és nem tudom használni a kezemet, mert nem él a kezem, hanem elszáradt. Nem vitatkozik, hanem kinyújtja a kezét. És mire kinyújtja? A kéz épp. Ez az élő hitnek a lényege. Isten mond valamit. És amikor Isten megszólal és mond valamit, akkor akármilyen valószínűtlen, hogy az úgy lesz, akármilyen lehetetlen, hogy az bekövetkezik, mégis amikor ő indít, akkor el kell indulni és meg kell lépni azt a bizonyos lehetetlennek tűnő lépést. Olyan ez, mintha a szakadék szélén állnék és azt mondja, hogy híd van ott, lép rá és menj át rajta. És én nem látom. És amint rálépek, ott lesz a híd. Ez az élő hitnek a lényege. Ez az élő hitnek a lényege, hogy nem látásba jár, hanem tökéletesen képes megbízni abban, amit az Isten mond. Oda rakja a szívét a kezébe. Oda rakja a jövendőjét, reményeit, mindent. Oda rak Jézus kezébe abban a percben az ember, és az agya ad egy parancsot, hogy ki akarom nyújtani, meg akarom tenni. És lám, a keze éppé lesz, és meg tudja tenni. Ebben is van egy nagyon fontos üzenet, hogy amikor Jézus téged megszólít, és most így mondom, mert sokféle dolgot mondhat neked az Isten, hogy nyújts ki a te kezedet, akkor ne habozz kinyújtani a te kezedet. Amikor Isten szólít téged, és parancsol egy olyan dolgot, amit te úgy ítélsz meg, lehetetlenség, hogy én képes vagyok erre, akkor te csak nyújts ki a te kezedet. És ne habozz, hanem azonnal nyújts ki, és kiderül, hogy az Isten csodát tesz a te életedbe. Nem törvények, nem így kell, úgy kell, hogyan kell, hanem amikor Jézus szól, nyújts ki a te kezedet. És milyen csodálatos, ahogyan Jézus meggyógyítja ezt az embert mindannak ellenére, hogy nagyon jól tisztában van vele, hogy mi lesz a következménye, hogy ezért bizony szinte azonnal meg akarják majd őt ölni. Megteszi, és aztán még hozzáfűz néhány nagyon fontos dolgot. Elmondja azt, hogy kicsoda ő, aztán pedig eltávozik, és sokan, akik vágynak a gyógyulásra, vágynak az Isten útján való járásra, követik őt, és őket is meggyógyítja. Mert az embernek fia, ura a szombatnak is. Aztán utána azt olvashatjuk, eltiltja őket attól, hogy hírezteljék, hogy mi történt, hogy kicsoda ő, mert meg akarja tartani azt, amit az Isten, az Atya megirattatott róla Ézsaiásnál, hogy ő az, aki nem hallatja szavát az utcán. De ugyanakkor ő az, aki a pislogó gyertyabelet nem fogja eloltani. Miközben azt láthatjuk, hogy összeütközik a farizeusokkal. Milyen különös, láthatunk ebben még egy nagyon fontos dolgot, hogy a rend és a rendkívüli is találkozik itt ebben az igében. A rend az, amit Isten elmondott, amit meghatározott, amit törvényében mint követelést és mint ígéretet az ember elé tárt, hogy így élj, ezt kívánom tőled. És van rendkívüli pillanata mindig akkor jön el, amikor eljön az alkalmas pillanat valamire. Igen, akkor ott kis dolgok, evés, eljött az alkalmas pillanat, hogy egyenek a tanítványok. Épp búzamező volt, épp volt mit szaggatni és enni. A száradkezőnek meg eljött az alkalmas pillanat, mert épp Jézus ott volt. Ezért kellett szombatnapon meggyógyulnia, és milyen különös a rendkívüli, az Istennek az eszköze. Csak úgy, mint a rend. A rendkívüli arról beszél, milyen különös egyébként egy érdekesség, hogy ez a görög nyelvben úgy hangzik, hogy paradoxon. A filozófiai gondolatok között a paradoxon azt jelenti, hogy két olyan valami, ami különös módon együtt létezik, pedig nem lehetne, mert kizárnák egymást. De a köznyelvben azt jelentette, hogy rendkívüli, vagyis nem rendetlen, nem káosz, hanem renden kívüli, rendet felülíró, rendnél magasabb dologról van szó. Ó, mennyiszer cselekszik ilyet az Isten. Az életért, a szeretetért. Felülírja önön rendjét, mert ismeri önön céljait. A farizeusok viszont azzal vádolják Jézus, hogy káosz teremt, pedig rendnek kéne lennie. Sokan összetévesztik a dolgokat és összekevernek mindent. A hívő életünkbe is. Van, aki nagyon rendet akar tartani. És elmondja, hogy eznek így és ekkor és nem másképp kell bekövetkeznie. Tartja magát dolgokhoz, mint a jó öreg angolok, megvan a tea ideje, megvan a klub élet ideje, és sehol, semmikor nincs másképp. Aztán van olyan ember, aki a rendkívülit szereti. Az, hogy Isten gyorsan megmozdul, és történik valami rendkívüli. Igen, csak olyan sokszor előfordul, hogy a rendkívüli nem rendkívüli, hanem valami kaotikus dolog szivárog be az ember életébe. Aztán későn veszi észre az ember, hogy nem Isten adott alkalmat, hanem emberek jöttek, és akartak az én életembe valamit belevinni, valamire megkérni. Olyan sokszor előfordul ám ez, hogy az ember összekeveri a kaotikust, a káoszt, az Isten rendkívüli helyzetet teremtő hatalmával. Hogy most valami különleges van. Nagyon sokszor az Isten azt akarja, hogy járja rendben. Aztán majd én adok különlegest. Adok rendkívüliet, adok olyat, ami nem olyan, mint a hétköznapi. Életünknek nagyobb részének így kell eltelni a rendben, a hétköznapiba. De ennek nem kell kizárja azt, hogy rendkívüli esemény nem történhet. Így fogalmaz ezt meg egész másképpen Pál apostol. Azt mondja, hogy állj elő alkalmas és alkalmatlan időben. Alkalmas és alkalmatlan időben. Ez viszont már a küldetésünkről szól. Miért? Mert az idő gonosza. Isten az idő ura, Jézus mint teremtő, mint törvényadó, és mint aki az idő ura, nagyon jól tudja azt, hogy mikor, minek van itt az ideje. És milyen különös, mindig úgy alakulnak a dolgok, hogy hol a rendben következik ez be, van amikor meg a rendkívüliben. Ha az ember Jézussal van tele, akkor mindig tudja szétválasztani ezeket a dolgokat, és meg tudja különböztetni azt, amikor a rend már az élet ellen van, vagy pedig azt, ami a rendkívüli, az Isten általi különleges alkalom helyére be akar állni, a káoszt. Mikor? Hogyha Jézussal járok, és őt ismerem. És akkor világos lesz az ő parancs, hogy állj elő alkalmas és alkalmatlannak tűnő időben. Mind a kettőben végez az én szolgálatomat. Milyen különös, amikor az ember tényleg Isten munkájában jár, akkor mindig tudja, mikor mit kell tennie. Miért? Mert ismeri az Istennek a gondolatait, mert kapcsolatban van vele. És ha éppen a következő dologban nem ismerne, akkor az Isten megmutatja neki. Egészen azért, mert kapcsolatban van vele, és mert egy szeretett kapcsolat van kettőjük között. És még a világi gondolatok között, a világi törvényben csak a betű szerint, addig az Isten akaratának új törvényébe, amely a szeretet, csak a lélek szerint. Csodálatos üzenet ez, mert megtanít bennünket arra, hogy miképp kell a mi életünket élni, és a mi szolgálatunkat végezni, és helyes rendet teremt. Jézus Krisztus, aki ben, aki által, és akire nézve teremtett mindeneket az Isten, ura a szombatnak is, ura a meghatározott időnek is, és a különleges, fantasztikus olyan időnek is, amikor az Isten munkálkodni akar. Mi nem. Mi nem tudjuk önmagunktól, nem látjuk ezt, de mert ő szeret, önmagához közel van, és lelkével ajándékoz meg, ezért lehetséges úgy látni, ahogyan ő lát, és végül helyesen cselekedni. Úgy legyen, imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy lehet veled egészen szorosan járni. Köszönjük, hogy bemutattad első üzenetként a mai napon azt, hogy lehet úgy ismerni az Istenek gondolatait, hogy mindig helyesen látjuk meg, hogy mikor, milyen helyes cselekedetre van szükség. Köszönjük, hogy akik te benned járnak, gondolkodnak, azoknak egyszerűen ugyanúgy, ahogy neked, igék jutnak eszébe. És ezek az igék vezérlik az embert az életébe. Köszönjük ezt a csodát, hogy bár itt vagyunk a Földön, parányok vagyunk, és mint parányok, ráadásul oly sokszor bűnösök, és ha te meg nem váltasz bennünket a mi bűneinkből, akkor kárhozatra méltók és kárhozatra jutók vagyunk, és te mégis, mint hatalmas világmindenséget létrehozó Isten, kapcsolatot tartasz velünk, és azt akarod, hogy ismerjük a te gondolataidat. És én kérünk téged, hogy hadd bátorodjon meg a gyakorlatban a mi szívünk. Hadd bátorodjon meg a gyakorlatban a mi szívünk, hogy merjünk mélyebb és mélyebb kapcsolatra jutni veled, hogy ismerjük a te gondolataidat. Köszönjük a csodálatos ígéretet, hogy aki veled jár, azt vezeted az úton. Amikor nincs idő elővenni a Szentírást, kikeresni az ideillő ige szakaszt, akkor azt mondod, hogy az én juhaim hallják az én szómat. Köszönjük, hogy már nem a törvény ideje alatt élünk, hanem a léleknek hatalma alatt. És kérlek téged azokért, akik még nem ismerhették meg a léleknek hatalmát és az élő hitnek csodáját, kérlek téged, ne hagyd őket ebben az állapotban, hanem vezesd önmagadhoz. Könyörülj meg rajtuk, hogy megismerhessenek igazán. Ne valami hamis vallásosság legyen az ő életükben, hanem valódi élő hit, amely végül az örökké valóságban, az örök életbe torkolik. Köszönjük a te ígédet, kérünk, erősíts meg bennünket arra az életre, amelyre te hívtál el, és arra a szolgálatra is, amibe te küldesz bennünket. Így kérünk, hogy hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Téd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon veletek. Amen.